Kontűr. Művészeti magazin.
Jó napot kívánok, Gergely Zsuzsa vagyok. Méhes Kati Poor Lili díjas színművész 1973-ban végezte el a főiskolát Tompa Miklós osztályában, és Szatmárra szerződött, hogy közel maradjon gyermekkora helyszínéhez, a szilágysági Sejmes Ilosvához. 50 éve a Haraggyőr társulat tagja, ma is rengeteget játszik, ahogyan ő fogalmazott, másodvirágzását éli. Én fiatalkori előadásait nem láthattam, de emlékszem rá Kisvárdáról. Például a Gyönyörű képekben fogalmazó Antigónéban a vének karát játsszák Tóth Pál Miklóssal, és a színpadot borító víz tükrénél is jobban vonza a tekintetet az ő szelíd, békés szépsége. Az utóbbi években egyre gyakrabban megfordulok Szatmáron, és folyamatosan csodálom Méhes Kati energiáját, sokszínűségét, azt, hogy fiatal kollégáival, akik unokái lehetnének, igazi szimbiózisban tud együtt létezni. Elegancia, nagyvonalúság és lankadatlan kíváncsiság kell ahhoz, hogy a sok évtizedes tapasztalattal rendelkező művész ne kioktassa fiatalabb pályatársait, ne bezzeg az én időmben ezzen, hanem nyitottan, kreatívan álljon minden feladathoz. Amikor a Haraggyőr társulat megalakulásának 70. évfordulóját ünnepelte, levetítették a Méhes Kati színművészről készült Egy csésze szóra című portréfilmet, amelyet 2022-ben a Román Televízió magyar adásának forgatott Jakab Fitamás, Kötő Zsolt és Tárkányi János. Ebben a portréban számos régi előadásból bejátszottak részleteket, így nekem is lett némi fogalmam arról, milyen lehetett a színpadon a fiatal Méhes Kati. Először is magas, karcsú, karakteres arcú színésznő. Talán túl magas is, ami miatt eleshetett bizonyos szerepektől, hiszen nem csak a nőknek, számos férfi kollégájának is a szószoros értelmében fel kellett néznie rá. Méhes Kati elsősorban a zenés-táncos előadások, vígjátékok, kabarék állandó szereplője volt. Drámai karaktereket ritkábban játszott, amin kissé csodálkozom, mert mai szerepei alapján egyértelmű, hogy mindkét regisztert uralja. Ő azonban nem bánja, hogy játékával örömet szerezhetett a közönségnek, annak a közönségnek, amely a szocialista Romániában egyre nagyobb nincstelenségben, keserűségben élte mindennapjait, és akinek a színház gyógyír lehetett. Sajátos színpadi jelenléte volt Méhes Katinak, egyszerre volt férfi szíveket meghódító díva, és pimaszul titokzatos, folyton meglepetéseket ígérő nő. A rút kiskacsában elég volt egy vastag keretes szemüveg, egy kis csetlésbotlás, meg sajátos mimika, hogy a karakterszínész teljes úgymond szakmai pompájában felvonulhasson. Az évek során készültek még pódiumműsorok, Méhes Kati játszott egy jó barát kávézójában is, készített híres emberek névnapjához kötődő alkalmi előadásokat, sőt, amikor betöltötte az 50. életévét, saját történetét is színpadra vitte dalok kíséretében. A társulat annak idején rengeteget turnézott, ezek az emlékezetes kiszállások komolyan megedzették a 70-es, 80-as évek színészeit, de valószínűleg meg is óvták őket attól, hogy finnyáskodó, mimóza lelkű művészek legyenek. Méhes Kati színművész jelenleg sokkal több szerepet vállal, mint amennyit a korosztálya beliek szoktak, és mi folyamatosan örülünk játékának, akkor is, ha megnevettet, akkor is, ha megríkat bennünket. Bocsárdi László a Nagy Romulusszában alig ismertem fel. Szigorú öltönyös férfiként úgy kezeli Romuluszt, mint egy 21. századi üzletember, aki milliárdok fölött dönt naponta. Legutóbb pedig az Interaktív című előadásban láttam, amely a tanügy jelenlegi helyzetét elemzi, hogy a pedagógusok eszköztelenekké váltak, a diákok pedig megzabolázhatatlanok. 5 tanár értekezik a stúdió színpadon saját nyomorúságos helyzetéről. Közben fogy a pálinka, és minél részegebbek lesznek, annál bizarabb forgatókönyveket képzelnek el. Végül egymás magán és szakmai életébe is belerondítva, egymáson átgyalogolva ágyaznak meg kétes ideológiáknak, hiszen kicsiben a tanárok társadalma is leképezi a nagybetűs társadalmat, és feltörekvőket, diktátorocskákat enged felcseperedni. Az Interaktívban Méhes Kati színművész játssza Olgát, az igazgató helyettest. Azt hiszem, ez az a karakterszerep, amelyben Méhes Kati összes színésznői erőssége megmutatkozik. A róla készült portréfilmben Méhes Kati színművész azt nyilatkozta, hogy az egyetemen nagyon elveszettnek érezte magát, mert úgy gondolta, nincs kellő előzetes tapasztalata vagy tudása ehhez a szakmához. Nem tudta, hogy zsigerből jól csinálja, hogy esetleg ő belőle már az ösztönei is színésznőt teremtettek. Méhes Kati Poor Lili díjas színművésszel beszélgetünk 5 évtizedes színházi tevékenységéről.
Én azt hiszem, hogy nálam ez egy önbizalom hiány volt. Én egy olyan osztályba kerültem, ahol a lányoknak már mind volt valamiféle múltjuk, akár színházban, akár közönség előtt való szereplésben. Gábor Kati a Váradi Színház két fontos színészének volt a gyereke, 3 éves korától balettezett, meg ehhez hasonló. A két kolléganőm, Albert Juli, ő balettiskolában kezdte. Nászta Katival együtt, Nászta Kati, ő a ifjúsági nemzeti válogatottnak volt tagja, és ők már szokva voltak ehhez az egészhez. És akkor én jöttem egy általános iskolából, ahol volt, ami volt. Bennem a színház szeretete volt meg, de az, hogy hogy kell a színházat csinálni, ahhoz nem volt semmi féle kapaszkodom. Ők voltak már ilyen amatőr csoportba ez az, tehát én teljesen kívülállóként mentem oda. Ezért bennem mindig volt egy ilyen kisebbségi érzés, és ez olyan gátlásokat okozott nekem, hogy valószínű, hogy ezért éreztem magam rosszul. Hát én ezzel is kezdtem most az 50 éves találkozón, hogy életem legrosszabb 4 éve az a főiskola volt, és meg is lepődtek mind, mert rácsodálkoztak erre a helyzetre. De aztán, hogy ide kerültem Szatmárra, itt viszont egy olyan kedves segítőkész társaságba kerültem, akik nagy szeretettel irányítgattak, igazgattak, segítgettek, és hát a Rút Kiskacsa pedig, hát Ódzsa. Az Ódzsa szeretete, az Ódzsa bizalma volt az, ami engem valahogy megmozgatott. Mindenképpen azt szerettem volna, hogy ő ne csalódjon bennem, mert éreztem az ő szeretetét. Sokáig nem is adott semmiféle segítséget, dolgozott az agyam, mondott egy-egy ilyet, hogy na, ez jó, ezen menjél tovább. Ezek voltak azok a támpontok, amik engem hozzá segítettek, és később is. Én úgy gondolom, hogy azokkal a rendezőkkel tudtam jó dolgokat csinálni, akikben éreztem ezt a szeretetet és bizalmat.
Mennyire ismerted a Szatmádi társulatot? Ugye inkább kolozsvári színházat láttál gyerekkorodban, valószínűleg azok a nevek voltak, meg azok a típusú előadások. Mikor ide kerültél, mennyit tudtál arról, hogy hogy is működik a Szatmári Színház? Kik ezek az emberek? Ki lett mondjuk egy segítőtársad? Mondjuk a színészek közül, aki azt mondta, hogy ezt a fiatal lányt fölkarolom, és segítek neki, hogy jól érezze magát itt a bőrében, és legyen jó kollégánk.
Szinte semmit nem tudtam a Szatmári Színházról. Ugye az újságokból ismertem Csíki András és Elekes Emma nevét. Egyszer láttam a kolozsvári színpadon a 4. Henriket velük, és 4 éves koromban turnéztak, és akkor láttam, hogy mekkora színészek vannak itt. Nagy Iza, Török István, Nádai Pista bácsi, Nyíredi Pirike, hát el voltam ájulva tőlük, hát hihetetlen volt. Akkor láttam, hogy hát ez egy nagyszerű társaság, és én nagyon örültem neki, hogy végül ide kerültem. Hát messze menően támogattak Nyíredi Pirike, Tarnói Emike, Lukács Éva. Hát az első szerepem nagyon kicsi szerep volt. Én nem tudom, hogy mi történt, kitették a szereposztást, elolvastam, ú, de jó, ki vagyok osztva, benne minden. Találkozás a motelben egy román darab volt, ez volt a címem. A próbatáblát akkor később tették ki. És tudja, jó ég, hát én a boldogságtól el se olvastam a próbatáblát, hogy mi van, és majd másnap kint laktam valahol egy negyedben, és bejövök, 10:30 táján érkeztem be, és akkor döbbentem meg, hogy nekem 10-től próbán kellett volna legyen. Hát én kétségbe estem, fölmentem a büfében, volt az olvasópróba, nem mertem bekopogni, nem mertem bemenni, leültem a lépcsőre, sírtam ott magamba, azt se tudtam, mit csináljak. Na, eljött a szünet, jöttek ki, és pont Csíki volt az első, aki az ajtón kilépett, majd belém botlott, és maga mit csinál itt, kislány? Sírva elmondtam, hogy nem olvasta vele a próbatáblát, nem mertem bekopogni, és nem tudom. Azt mondja, ne sírjon, kislány, akkor kéne sírjon, ha olvasta volna a darabot.
Különben tényleg szörnyű darab volt?
Hát nem volt egy nagy szám. Igen. Na, és akkor utána meg a Nem élhetek muzsika szó nélkülben játszottam a Lukács Éva szerepét, ugye azt ők 20 évvel azelőtt készítették, és akkor voltak, akik ugyanazt a szerepet játszották, mint 20 évvel azelőtt. És akkor mondta, hogy na, itt ezt csináljad, vagy azt csináljad. Az egy ilyen mulatos nő volt, akivel bosszantotta Pólikát a Balázs. Szóval nagyon sokat segített ő is, és tényleg mindenki. És ezután következett a Rút kiskacsa. Úgysa rendezte, Kisfalusi Bálint írta a zenéjét, és hát ő nagy gegmester volt. Sok ilyen poént beépítettek. Bálint akkor a Mi hangunkra írta a zenéjét. Az igazság az, hogy engem inkább a vendégrendezők foglalkoztattak. Abban az időben volt egy olyan, hogy nagy sportkedvelő férfiak voltak itt, és akkor így osztották fel, hogy áligások meg béligások. Hogy az áliga dolgozott a sajtónak, a szakmának, meg nem tudom, és a béliga az a közönségnek. Hát én béligás voltam. Úgyhogy minden kabaréban benne voltam, slágereket énekeltünk, Sütcihának az összes nagyságját eljátszottam. Őszintén én ennek nagyon örültem. A közönség visszajelzése itt nyilvánvaló volt. Úgyhogy nem nagyon keseregtem én azon, hogy nem vagyok az áligába.
Kabarék, zenés, táncos, stb., a kötelező román darabok, mégis a Rút kiskacsán, vagy a Nem élhetek muzsikaszón nélkülön kívül, mi maradt meg neked a béligásnak? Szerintem különben borzasztó ez az áliga béliga. Most itt mosolygunk rajta, de ezt nem kellemes megélni. Nagyon szerencsés a hozzáállásod különben, hogy te a közönség szeretetéből éltél, tehát valószínűleg akkor nem voltál az a típusú hiú művész, aki sértődékenyen vonul színpadra, mert megint nem lettem főszereplő.
Ebbe is beleszokik az ember. Eleinte az, hogy főszerepet kapjál, az nagyon ritka volt, hát főleg kezdőnként. Persze megmaradt egy néhány kedves szerep, amivel simogattam a lelkemet. De közben aztán az élet hozta a dolgokat. Megszületett a fiam, volt mivel foglalkozzak. Tehát nem csináltam én ebből olyan nagyon nagy problémát. És akkor hát 80-as években viszont volt egy-két olyan, hát amit én sikernek nevezek. Gyöngyösi Gabival dolgoztam nagyon jól. A Doktor úr például. Sárkány Néja, Dengyel Iván és Bencédi volt két partnerem, meg Dávid Sándor. Annak nagyon-nagyon nagy sikere volt, és turnéztattuk, és minden, szóval az egy nagyon kellemes emlék, vagy a Lakonháza, az volt egy érdekes, az Tóth Pál Miklós rendezte, neki volt az első rendezése. Hát ott egy ilyen kis könnyűvérű nőt játszottam. Szerintem ott az ösztönök dolgoztak aztán teljesen, ahogy emlegetted. Azt hiszem Kántor Lajos írt az Utunkban egy nagyon szép és kimerítő kritikát erről az egész előadásról, szerepekről. Manapság már ritkán lát ilyen úgymond kritikát az ember, amikor tényleg megtámasztják érvekkel, mindenfélével. Manapság inkább szerintem a rendezői színház dívik, és arról írnak, hogy miről is szól az előadás, meg rendezőkről. Hát a színészek azok ott vannak mi. Pedig Tompa mester, amikor a főiskolások voltunk, akkor megkérdezte, na fiacskám, mi kell a színházhoz? Mi mondtuk, hogy ehhez, ahhoz, azt mondja, nem fiam, színész kell, és közönség.
Szerintem térünk vissza a színészcentrikushoz, nem úgy érzed különben?
De, hát én szeretem, hogyha érzelmeket mozgat meg egy előadás. Ja igen, volt az első erdélyi musical, a fiú, aki virágot ord a szájában. Román darab volt, és akkor erre írt Albert Gyuri zenét, nagyon jó zenét írt különben. Hát persze ilyen szocialista témájú dolog volt, aztán azzal elmentünk Temesvárra is, na akkor nyertem az első díjamat. Ugye akkor ez a Kantária Romániai volt, ott a női alakítás harmadik díját kaptam meg. Persze, hogy boldog voltam, s örültem. Aztán itt volt egy Nicoletta Toya nevű rendezőnővel csináltuk a Szarkafészek című Kriceszku darabot. Abban voltam a Vanda, a nagynő. Jaj, a Hippolita lakály. Na, azt imádtam, azt Kovács Levente rendezte. Én voltam Mimi, a bártáncos nő. Annyi visszajelzést kaptam, aranyos volt. Egy fogorvos barátunkkal a kis piacon találkoztam, de hát a két sorasztal ugye elválasztott bennünket. Ez már a változás után volt. Átkiált nekem, hogy Katika, gratulálok. De miért? Hát a Mimihez. Annak már rég volt a bemutatója, és akkor közeledtünk egymáshoz, és akkor mondta, hogy fent voltunk Pesten, megnéztük a Hippolita lakályt. Neked gratulálunk, most ennél kell több. Hát ezek úgy simogatják az ember lelkét. Aztán még voltak, ja, Csirkefejbe az anya voltam, Kövesdé István rendezésében. Egyik szomszédasszonyomról vettem a figurát. Na persze ehhez kapcsolódik egy kicsi csalódás is, de arról most nem akarok beszélni, mert örüljünk annak, ami jó volt, igen. Aztán volt a 90-es években az Edith és Marlene. Az egy nagyon nagy sikerű előadás volt, abban én Marlene Dietrichet játszottam, azt is vittük mindenfele. Kőszívű ember fiai, az is egy szép előadás volt, abban Antoinette voltam. Hát ez azért volt fontos, mert akkor idejött egy fiatal gárda. Divatban volt, hogy a társulat megszavazta, hogy kit tartott az évad legjobb színészének, színésznőjének, az a Harag György emlékplakett. Az Antoinette az egy antipatikus figura, és mondták, hogy hát olyan nagyon ronda voltál, ami annyira messze áll tőled, hogy rám szavaztak, és abban az évben én kaptam meg.
Itt vaksötét az ég, és ágyú tűz a fény, de otthon a kaszárnyán a sápat lámpa ég. Jaj, ha e földet itt hagyom, a láng ég. A kőfalon, mint rég, Lili Marlene, mint rég, Lili Marlene.
A Dajka a Rómeó és Júliában, aztán Karnyónit csináltam másodjára. Főiskolán én azzal államvizsgáztam. Majd azt mondtam, 2000-ben csináltok meg, akkor Tóth Pál Miklósnak volt egy ilyen ötlete, hogy a református gimnázium udvarán állítottunk fel egy színpadot, és bepróbáltuk, és megcsináltuk, és nagyon jó sikerült előadás volt. Imádta a közönség. Azt szerette volna, hogy hát, ha ebből lehet egy hagyományt. Végül is nem követte más előadást, de azon a nyáron több helyen is játszottuk, aztán vittük vidékre is. És akkor ez volt nekem a második találkozásom a Karnyúnéval, mert hát emlékszem, hogy a főiskolán sokat kínlódtam vele. Tompa mester mindig mondta, hogy fiacskám, rázta a kulcscsomót, fiacskám, ezt Gobbi nem így csinálta. Hát mondom, el tudom képzelni, hogy Gobbi nem így csinált, ott kínlódtam.
Mennyire nehéz, hogyha ilyen példa van mondjuk a rendező előtt, hogy Gobbi játszotta előtte, és akkor mit csináljon az ember?
Nagyon nehéz, mert az ő fejében az maradt meg, gondolom én, de a színész biztos, hogy rossz helyzetben van, soha nem fogod tudni úgy megcsinálni, de ha néző is vagy, és egyszer látsz egy előadást, és ugyanazt az előadást látod egy más színháztól, akaratlanul hasonlítasz, nem? Nem jártál így?
De, és gyakran fordult elő, hogy mondjuk láttál valamit színpadon, és 2-3 év múlva ti is elkészítettétek, és neked is kellett ezzel az emlékkel küszködnöd, vagy inkább a rendezők jöttek azzal, hogy mit láttak, és mihez hasonlítanak?
Ez most egy ilyen rendkívüli példa volt, nem? Legalábbis nem emlékszem, hogy így maradt volna bennem. Ez egy ilyen emlékezetes pillanat volt, hogy fiacskám, ez Gobbi nem így csinált.
És ilyen még volt-e, hogy többször is eljátszottad egy élet során? Mondjuk nem biztos, hogy ugyanazt a szerepet, de hogy ugyanabban a darabban.
Igen, volt. A Mágnás Miskában voltam Stefánia, az anya, az Parászka rendezte, és majd a Besenyei rendezésében a nagymama voltam. Na, hát azt imádtam. Azt tudod, az egy olyan siker szerep, amire szerintem minden színésznő vágyhat. Az jutott eszembe, hogy olyankor, amikor nagyon el voltam keseredve, vagy éppen nem volt dolgom, akkor viszont úgy hozta az élet, hogy kollégám Tóth Pál Miklós ilyen pódium műsorokat kezdett el összeállítani és rendezni. Mivel, hogy én szabad voltam, felkért, hogy részt vennék-e benne, hát mondtam, boldogan, persze. És akkor született egy csomó ilyen pódium műsor, ő szerette ezt a népi humort, meg ilyesmit, és több összeállítása is volt. Volt a Beszélj, hogy lássalak, a népek humora is benne volt, vagy megcsinálta a Több is veszett Mohácsnál ez a Magyar Lélek formái. Jaj, hát ezzel is van egy történet. Istenem, meghívtak bennünket Németországba egy turnéra. Március 15-e környékén volt, és volt egy ünnepi műsorunk is, és a Több is veszett Mohácsnál egy egész németországi turné volt. Freiburgban kezdtük, és majd fent Münsterben végeztünk. És Passaunál még meg se érkeztünk, balesetet szenvedtünk. Ott a Duna mellett köd volt, és jött egy ilyen hideg áramlat, és lefagyott az autópályára egy ilyen vékony jégréteg. És akkor tudod, az autók egymásba mennek. Na, mi ott maradtunk autó nélkül. Bevitték az autót egy ilyen műhelybe, és ott hagytuk, mert hát mit csináljunk vele, nem tudtunk közlekedni, és akkor vonattal, persze az ottani barátok segítségével, és akkor mindig hajnalba kellett kelni. Este voltak az előadások. Alig tudtuk magunkat összeszedni, hogy estére az agyunk valahogy működjön. Végül gyűlt össze annyi pénzünk, hogy vettünk egy régi autót. Na, azzal jöttünk visszafele. Miklós úgy ítélte meg, hogy ezt meg tudjuk mi is csináltatni itthon apró pénzből. Hát vontassuk haza. Szerencsére jött egy barátunk, aki Budapestig jött, és akkor mi ketten a baráttal ültünk elől, Miklós a hátsó sérült autóban. Hát hegyen völgyön át, mert ugye autópályára nem lehetett vontatva menni. És akkor Bécsben elszakadt az a vontató kapocs, vagy mi a fene, éjszaka. Honnan szerezzenek valami olyan drótot, vasat, amivel összetákolják az autót? Egyáltalán az, hogy be tudjuk parkolni egymás mögé a két autót? Közelbe volt egy építkezés, és akkor a fiúk azt mondták, hogy itt biztos, hogy találnak valamit. Találtak is egy rossz vedret, aminek a füle ilyen drót improvizáció volt, és az jó vastag drót volt, na, azt lelopták. És azzal a dróttal Miklós befeküdt az autó alá, csak tértől kifele látszott a lába. 2 perc múlva ott volt a mentő, hogy mi történt. Mondtuk, semmi, csak szerelés van. Kiszálltak, megnézték, hogy biztos mozog, és akkor mentünk tovább. Mondtam, hogy fiúk, álljunk meg Bécsbe, pihenjünk. Ne, elmentünk Magyarországon, hajnalban. Én vettem át a kormányt, és elnéztem egy táblát, és felhajtottam az autópályára. Képzeld el! Hát már nem tudtunk visszafordulni, arra szóltunk, mentünk tovább, és egyszer jön Ninu, 3 rendőrautó, egy elénk, egy mögénk, egy mellé, bilincsekkel, kiugráltak, érted, mint a krimibe. Vasárnap reggel volt, egy lélek nem volt, hála Istennek, volt egy kemény nő, közöttük bilincs, és visznek vissza Győrbe bennünket, hétfőig ott megvárjuk, a fogdában, ameddig az ügyünk tárgyalásra kerül. Még volt 2 férfi, és azokat jártak körbe, meg minden elmeséltük, hogy mi történt. Na, és akkor a 2 pasi úgy megbökötte a nőt, hogy menjenek már arrébe kicsit beszélgetni. Beszélgettek valamit, az egyik visszajött, benézett a hátsó autóba. Hát ott Miklósnak gondolhatod, 2 konzerves doboz tele cigarettacsikkel, meg mindennel, és maradt még néhány műsorfüzet. Kivett egyet, megnézte, azt mondja, Több is veszett Mohácsnál, a Magyar Lélek formái. Honnan jöttek maguk? Mondjuk, hogy hát erdélyi színészek vagyunk Szatmár Németiből. Na, elég baj az maguknak, hogy ott vannak. Na, menjenek tovább, s az első kijáratnál húzzanak le a autópályára, és így megúsztuk a győri fogdát.
azért ezek a tájolások. A filmben is mesélted, ugye a jéghideg termekben játszani. Nem betegedtetek meg gyakran, vagy nem volt egy csomó probléma?
Hát én nekem, hála Istennek nem. Azt hiszem, hogy ott elmeséltem, amikor Zilakra mentünk, és ott tényleg a kancsóba befagyott a víz, és akkor Gyöngyösi Gabi, a drága, ő mindig jött velünk kiszállásra. Akkor kabaréval voltunk, és hát ilyen kis semmi ruhában, hát alig ruha volt. Kaja nem volt, viszont ital az volt a boltokban, és akkor megvett 3 üveg konyakot, egyet a fiúknak, egyet a lányoknak, és egyet a műszaknak. Cintossal ketten konferáltuk, és még volt néhány dalom benne, meg jelenetem, meg mindenféle, de hát egyik ruha vékonyabb volt, mint a másik. Éppen mentem be a színpadra, mondja Gábor, hogy Kati, húzd meg, de hülyéskedj, Gábor, előadás előtt majd a végén. És akkor bementünk a színpadra, és tényleg, mintha fújtuk volna a füstöt, és én akkor tudtam meg, mi az, hogy vacog a fogad. Alig tudtam a mondatot elmondani, na, bementem az öltöző, hol az az üveg? És akkor így csináltuk végig, és hála Istennek, emlékeim szerint senki nem lett beteg. Fiatalság, meg a hív, meg a mit tudom én, az tartotta bennünk a lelket. Ó, meg aztán elvették a villanyt, van is egy fényképen. Galambfalva, vagy nem tudom, valahol Székelyföldön voltunk, akkor is kabaréval. Nem volt villany, nem tudtunk készülni, mert csak akkor adták meg, amikor kezdődött az előadás. És akkor kint az udvaron készültünk, ott maszkoltuk magunkat, le vagyok fényképezve. Na, kezdünk, akkor megadták a villanyt, lenyomtuk az előadást, de volt úgy, hogy előadás közben vették el a villanyt. De hát ezt a közönség is tudta, úgyhogy erre mindenki fel volt készülve. Vagy ugyan Zilahon volt olyan, hogy nagy kabátban ültek az emberek, és úgy nézték az előadást. De tudod, azoknak is volt egy varázsuk, mert olyan célzások voltak, tudod, a helyzetre, amit a közönség nagyon vett, és a vizionáló bizottság meg azt nem érzékelte. Most konkrétan egyet tudnék felhozni, Kisfalusi Bálintnak volt egy olyan kabaréja, amit végig ő írt, a zenéjét, szövegeket, a jeleneteket, mindent ő írt. Volt egy ilyen, mondja, hogy hajnalban a feleségem, mit tudom, 5 órakor vagy 6 órakor, mondta, hogy kelj fel, tej fel, és akkor erre egy persze nyílt színi taps, mert hát tejfelt, ahol láttunk. Mikor a vizionáló bizottság ott volt, akkor 3 elmondta, hogy kelj fel, aztán a tejfel az már kicsit később jött be. Vagy hogy mit főztél? Á, egy kis spenót főzeléket. Na és mi volt a feltét? Hát az a kis piros pettyes fedő. Meg ilyenek. Ezt a közönség nagyon szerette, és nagyon nagy tapssal hálálta meg mindig. Ilyenekkel tartottuk magunkban is a lelket, meg az emberekben is. Ó, olyan emlékeim vannak. Van egy egyéni műsorom, az is ilyen tréfás és pajzán népi történetek és népdalok, és azon meghívtak Németországban, meg Svédországban is voltam tavaly februárban egy egész hetes turné. Valahol Münster mellett voltam. A lényeg az, hogy innen Károly mellől sok sváb kivándorolt Németországba, és eljöttek az előadásra, és utána volt ilyen szeretett vendégség. Sorba jöttek oda az emberek, öleltek, elkezdték sorolni cím szerint a kabarékat, hogy melyik dalt énekeltem, milyen ruha volt rajtam. Meg voltam lepődve, mert általában ezeket a dalokat azért énekeltük egyet-kettőt, mikor mennyi kellett a színpad átrendezéséhez. És általában ezek a függöny előtt zajlottak, de hogy ez olyan sokat jelentett ezeknek az embereknek. Az, hogy mennyire hiányzik nekik. Ott mindenük megvan, anyagilag nincs gond, a gyerekeik beilleszkedtek, de az ő lelkük itt maradt. Míg élnek, ők mindig idegenek maradnak. Hasonló eset történt Csattogóvölgy Magyarországon. Ott szokott lenni Magyarországra áttelepedett szatmáriaknak egy-egy ilyen találkozója, oda hívtak meg. És egy barátom vitt ki, hát ilyen kicsi házikók vannak, és ott akkor az üstök már fel voltak állítva, készültek a találkozásra, minden, és az asszonyok hordták ki a tányérkákat, ezt, azt az evőeszközt, és egy nő meglátott, leejtette szinte a tányérokat az asztalra, elindult felém, a nyakamba borult, de úgy zokogott perceken keresztül, hogy nem tudott magához térni. Meglepődtem én is, mert erre nem számítottam. Na, aztán végül nagy nehezen magához tért, és mondta, hogy ne haragudjak, de ahogy ő engem meglátott, az egész fiatalsága lepergett az agyában. Azok a színházlátogatások, és ő is elkezdte sorolni, hogy miben látott engem. A barátok, akikkel ők ott mindig találkoztak, a nagy beszélgetések, és hogy a színház milyen fontos volt az ő életükben. És ugyanazt mondta el, hogy a gyerekeik, oké, minden rendben van, az ő lelkük itt maradt Szatmár.
Neked soha nem volt téma az életedben, hogy elmenni, kitelepedni?
De volt. Csak a férjem, ő nem akart elmenni. Volt sok minden, és akkor egy adott ponton azt mondta, hogy oké, akkor menjünk. Magyarországra át lehetett menni. Tudni kell, hogy a férjem az román volt. A szakmából tudott magyarul. Ha betegek elmondták a problémáikat, azt megértette, meg ő is törte a magyart, akkor azt mondta, hogy akkor menjünk, és menjünk egy olyan helyre, ahol vannak románok. Gyula, Békés Csaba környéke. Beadtuk nyáron az útlevél kérelmet, nem kaptuk meg, közben jött a változás. És akkor azt mondta, hogy hát ha már így alakult, akkor hát ha itt is jobb lesz, úgyhogy akkor mi maradtunk, de volt egy ilyen variáció.
Amúgy ez a változás, hát sok mindenben változást hozott a színház életében is. Megszűnt ez a sorok között olvasás, igen, és a plusz poén, ugye, amit értékelhetett a közönség. Eltűntek a kötelező román darabok, stb. Nem mindenkinek volt könnyű megugrani ezt a váltást. Nekem úgy tűnik, hogy neked igen. Jönnek fiatalok, alkalmazkodni kell hozzájuk, egészen más rendezők kezdenek jönni, rendezni. Jól vetted az akadályokat? Mert mi ma így utólag azt mondjuk, hogy igen.
Én nem gondolom, hogy az én életemben különös változás történt volna. Felsoroltam néhány kedves szerepemet, azok mind nagyrészt azután következtek. Majd még később, hát ugye elértem a nyugdíjkorhatárt, akkor kisepertek bennünket a színházból. És akkor megint jött egy változás a színház életében, és akkor Besenyei István került az igazgatói székbe, és aztán ő hívott vissza. Gyakorlatilag én most 10 éve lenem esem a színpadról, hála jó Istennek, meg hála neki, mert ő hívott vissza. És ő adta a nagymama szerepét a Mágnás Miskába, azzal indult. Igen, jöttek a fiatalok, és akkor egy kicsit izgultam. Mondjuk az első, az Keresztes Attila volt, bár mi nem voltunk barátok, de a Dadát játsztam a 3 nővérben, ami egy egészen rendkívüli felfogású elgondolás volt. Szoborszerű, 30 centis koturnuszon álltam ott, és úgy mentem ki milliméterre, csúsztatva a bokámat, hányszor ki vicamítottam, hogy úgy kellett eltűnjek a színpadról, mintha nem is mozognék. Egy 1/2 órát álltam ott mozdulatlanul, az tényleg kemény volt, de hát kíváncsi voltam, hogy látja ő. Beültem a nézőtérre, ahogy dolgozott, és egyet értettem az instrukcióival végül is. Hát mondjuk az én szerepemet nem igazán értettem, hogy mit is akar ő ezzel, de mondom, hát hogyha a többivel egyet értek, akkor biztos, hogy valahogy beilleszkedik ez az egész. Hát mondjuk ez volt az első ilyen. Aztán jött Balog Attila, az Antigone, az volt még egy ilyen kísérleti, de amit nagyon szerettem. Vénekkara voltunk Tóth Pál Miklóssal, és tiszta fiatal társaság. Azért benne volt Szintos is, de nagy részt meg a főszerepeket a fiatalok játszták. És érdekes volt ez a gumicsizmás megoldás, az a hatalmas tó ott minden, és nagyon szép képek voltak. Van is egy gyönyörű szép fényképem. Ki is tettem, ez az egy színházi képem a könyvespolcon. Szóval kíváncsi voltam, tudod, hogy értem-e a nyelvüket, hogy tudok-e én úgy dolgozni, ahogy ők szeretnék. Számomra ez volt a kihívás ezekben az előadásokban. Azt tapasztaltam, hogy végül is tudtunk közösen dolgozni. Ja igen, még volt, mondjuk az nem fiatal rendező, de Babarczi László a Koltus Operában Pincsöm Né szerepét osztotta rám. Nagyon érdekes volt, és hát ugye ez egy olyan nagy név volt, hogy annak mindenki örülhet, hogyha egyszer is ilyen nevű rendezővel dolgozhat. Aztán Lendvai Zoli, vele szeretek dolgozni, többször dolgoztam. Aztán a Hello Dr. Mengele és Bíró darabot csináltunk együtt, amit aztán meghívtak a Deszkára. Na, itt is van egy aranyos történetem. Lejátszottuk az előadást, ott Kleinné voltam, kicsit ilyen együgyű házvezetőnő. Előadás után lementünk a büfébe. Jöttek ott ismerősök is, meg nem ismerősök is, akik látták az előadást, és jöttek hozzám gratulálni. És akkor szinte egy olyan kis sor alakult ki. Láttam, oldalt áll egy férfi, ismerős volt az arca, csak nem tudtam, hogy hova tegyem. És egyszer látom így a szemem sarkából, hogy egy elhatározás, és oda jön hozzám. Kezi csókolom, Spíró György vagyok. Szeretnék gratulálni, nagyon tetszett, amit csinált. Hát én úgy meglepődtem, érted? Gyorsan megöleltem, nyomtam egy puszit a homlokára, hozzám képest alacsony. És meglepődött, én is meglepődtem. Kezi csókolom, még egyszer gratulálok, és azzal elment. Hát úgy maradtam. Igen, akkor megcsináltam még ugyancsak az utóbbi 10 évben a Roncs Derbit. Az egy nagy kihívás volt, azt Tóth Pál Miklós rendezte egy Magyar Kultúra hetére. Nem is egészen egy hónap alatt, és az egy szinte 2 órás előadás, és egyedül 10 dal volt benne. Az egy nagy erőpróba volt, de nagyon szerettem, és a közönség is nagyon szerette. Addig én ilyen egyéni műsorokat nem csináltam. Ezeket az említett pódium műsorokat 2-esben csináltuk, vagy 3-asban. Volt úgy, hogy ahol népdalok voltak, ott kíséret nélkül, hogyha egyéb, akkor Formel Lacival. Volt egy nagyon szép műsorunk, a Te vagy a szabadító, az istenes versekből. Biztos, hogy volt közel 100 előadásunk vele. Ez a változás után mindenhova hívtak templomokba, Magyarországra. Nagyon nagy turnékat csináltunk az 3-asban. Más jellegű szerep volt a Bernárda Álba házában, a Poncia. Azt Militáru rendezte, Szorin Militáru. Hát ugye ott pátyolgattam a lányokat, meg mindenféle, és nagyon megszerettem. De nem volt főszerep, meg nem volt annyira karakterszerep, az nagyon jó volt. Ugyancsak Szorin Militáruval csináltuk az elnöknőket, az egy 3 szereplős. Na, hát az se volt egy egyszerű dolog, ott a Grétét játszottam, azt is játszottuk elég szépen. Aztán voltam gengszter nagyi, a gyerekek az mindig nagyon jó közönség. Körülbelül abban az időben játszottuk az Ágacskát, meg a Mátyás király juhászát. Ezt a 2 ugyancsak Tóth Pál Miklós rendezte. Én imádom a gyermekközönséget, mert olyan őszinték, részt vesznek az egészbe, és követnek meg minden. És akkor utána jött Szárdár, a Rászputyinnal, amiben egy bárénekesnő voltam, franciául énekeltem egy nagy slágert, és persze Arkangyal. Az egy izgalmas, nagyon érdekes szeretem előadás volt. Utána meg ugyancsak Szárdárnál az a bár énekesnő behozta nekem a Csongor és Tündét, amiben óriási meglepetésre a Fejedelmet játszottam. Nem is tudom, hogy egyáltalán játszották-e ők a Fejedelmet.
Én nem láttam.
Én se hallottam. Úgyhogy az is egy nagyon szép munka volt, és mai napig nagyon szeretem, és örülök is, hogy most felújítjuk, mert megyünk vele megint Debrecenbe. És akkor Bocsárdi Laci, vele is dolgoztam a Tévedések végjátékában, ott egy kisebb szerepen volt, és akkor a Nagy Romulusban Odoákert osztotta rám a Gervádok Fejedelmét, az egy férfi szerep volt. Azt csinálta, hogy kitették a szereposztást, de nem volt szerep szerint elosztva, csak hogy kik vesznek részt benne. Hát abban van 2 ilyen öreg bútor darab a palotában. 2 voltunk kiosztva, így öreg lányok. Hát gondoltam, hogy mi leszünk azok a múmiák. És mindenféle szerepet olvastatott velem. És egy adott ponton csak Romulus szerepét. Hát mondtam, ejsze, nem Romulusra gondolt. De akkor mi a párja? Nem lehetek, hát az én koromban valahogy nem pászol a kettő. Ott még volt, aki tanította a lányukat, egy színész, az viszont férfi szerep volt, de kolléganő játszotta. Mit akar velem, és olvastatja Rómulust, olvastatja a nem tudom még hadvezért, olvastatja ezt, azt. Nos, aztán a végén Odoakerrel maradtam.
Olyan jó az a figurád, olyan erőteljes, nagyon határozott jelenésed van abban, nagyon sok mindenben, de azt különösen szeretem. El is kaptam azt, hogy utána minden ismerősöd megint megy gratulálni, hogy na, Kati, ez olyan volt, hogy le a kalappal. Úgyhogy mondtad, hogy nem tudtad, hogy fogod-e érteni a nyelvét a fiataloknak.
Igen.
Érted, nekem úgy tűnik, tehát úgy érzed-e ma, hogy igenis tudok én alkalmazkodni új nyelvekhez, új gondolkodásokhoz.
Igen, úgy érzem. Megmaradt bennem egyfajta rugalmasság. Valahogy nem merevettem be. És van olyan, hogyha az ember mind egyforma jellegű szerepeket játszik, akkor beleragad valahogy. De én nekem volt alkalmam ilyet is, olyat is. Mondom, hogy sok karaktert játszottam, és akkor abban meg mindig kell hozni valami másat. Én úgy gondolom, hogy fizikailag is, meg szellemileg is van bennem elég hajlékonyság, rugalmasság. Megértem azt, hogy ők mit szeretnének. És akkor próbálok alkalmazkodni. Én ugyanis szeretem, ha van rendező. Vannak helyzetek, amikor azt mondom, hogy jó, akkor én ezt majd megoldom, de inkább olyan helyzetek vannak, hogy szükségem van arra, hogy a rendezővel bizonyos pontokat leszögezzünk, amire ő is azt mondja, hogy na, ez jó irány, és akkor innen mehetünk tovább. És az intenciókat, hogy mit szeretnének. André Zserbánnal dolgoztunk a My Fair Lady-be, hát nagyon örültem, hogy beválogatott, mert Zoomon keresztül ugyan, de több embert hallgatott meg ugyanarra a szerepre. Így nyertem én el a Mrs. Higgins-t. Ő például olyan volt, hogy nem hagyott békét addig, ameddig nem azzal az intonációval mondtad a szöveget, ahogy ő elképzelte. És én ennek nagyon örültem, ez pontosított mindent, és felújításoknál van ennek nagyon nagy haszna, mert ami egyszer be van rendesen rodálva, be van járatva minden, egyszerűbb a felújításnál, mert akkor már jön magától. Viszont, hogyha bizonytalan vagy, akkor egy felújításnál kicsit elvesztődhetsz, és elviheted a szerepet más irányba, mint ahogy ezt tapasztalhatjuk több helyen.
Nagyon friss előadás az interaktív.
Igen.
És nagyon örülök, hogy most meg tudtam nézni. Én őszintén nem ismerem ezt a darabot, nem ismertem a szerzőt.
Igen.
Sem. Mennyire volt otthonos neked például ez a történet? Én az elején el nem tudtam képzelni, hogy hova fogunk kiukadni. Tehát néhány pedagógus szidja a gyermekeket. Tulajdonképpen ez az alapszituáció.
Igen.
És hogy alakulhat a közöttük lévő viszony? Ki vajon milyen igazából? Mit nem tudunk róluk? És hát egy akkora őrületbe csapált, amit szenzációsan csináltok, és szerintem szükség is van erre az őrületre, mert ha nem, lehet elfáradna a darab. Egy kicsit didaktikus lenne. Ki kellett boruljon a Billy, úgymond. Szeretitek-e ezt játszani, és hogy érzed benne magad? Mert ez az Olga, ez egy leokalappal olyan jópofa figura, és olyan határozott nő közben. Tehát nem az eltaposható, én vagyok az idősebb, és megböknek, és felborulok.
Igen.
Nem ilyent játszol, és nem is így van megírva, gondolom.
Persze.
Hogy dolgoztatok, és szereted-e te ezt az előadást?
Hát én imádom, nagyon szeretem. Ezt is Lendvai Zoli rendezte. Mondjuk familiáris volt a helyzet, mert ugye én pedagógus családból származom. Valami emlékeim még vannak abból az időből, de itt az az érdekes, nem tudom, hogy figyelted-e, van egy alcíme a darabnak, a pálinka. És nem tudom, hogy a műsorfüzetben szerepelte, de a példányban ott van. És ugyanennek az írónak van egy másik darabja is, amit Magyarországon játszanak, nem tudom a címét, annak az alcíme a bor. Tehát nem véletlen, hogy pálinkát isznak. Gyakorlatilag ez a tanügy, az iskolának a mai helyzetéről szól, amikor a tanároknak a kezébe semmi eszköz nincs arra, hogy fegyelmezzék a diákokat, tényleg kiszolgáltatottak. Hány esetet látunk televízióban, a gyerekek is fölveszik az osztályban, meg minden, amikor bőcsködnek és verik a tanárokat. Ez nem sztori, hanem ez konkrét eset. Mit csinálj tanárként? Ez a legidősebb a tanári karban, az Olga, aki egy nagyon határozott nő. Ő neki van egy elképzelése, igaz, hogy nem a legmodernebb felfogás szerint, ahogy mondja, hogy ő lelki terrort alkalmaz, félnek tőle, de ez neki így teljesen oké, és akkor hadd legyen rend. Ezért találja helyesnek azokat a dolgokat, amiket felsorol a Feri. Legyen fegyelem, legyen egyenruha, és az iskolánál divat bemutató legyen, amivel én magánemberként teljesen egyetértek. Mert az iskola nem arról szól, hogy kinek milyen cipője van, vagy milyen fülbevalója, hanem ott ki mit tud. És hogy tanuljuk meg az együttélést, a tiszteletadást azoknak az embereknek, akik tanítanak bennünket, akik példaképeink lehetnek. Úgyhogy én az én szerepemmel egyetértek. Magánemberként is. És az, hogy a pálinka, na jó, hogy ugye ott a Feri interaktív játékot játszik a kollégákkal, de pálinkával itatja az embereket, ami anyósomtól tudom, hogy a pálinka a szomorúságot hozza ki az emberből, vagy nevezzük úgy, hogy a rosszabbik oldaladat. A bor meg inkább vidámságra, nótára hajlamosít, tehát, hogy más dolgokat mozgat meg benned. Természetesen, ugye itt egy kicsit túlzással, hát színpadról van szó, hogyha mi annyi pálinkát innánk, mint amennyi vizet megiszunk, akkor az előadásban már nem lenne semmi. Viszont mindenkiből egy adott ponton a feszültség kirobban. Ez az én figurám. Tudjuk ugye, hogy a fiatal igazgatóval neki fiatal korában volt egy kis intermezzo az ő életükben. Ő segíti ezt az embert az iskola vezetésében. És akkor kiderül, hogy a fiatal kollégának ajánlotta föl a pozícióját, hogy vegye hát az az igazgatást. Hát persze, hogy ez kiborítja. Én nagyon szeretem. Most az utóbbi időben ez a kedvenc.
Volt-e olyan, hogy nemet mondtál mostanában valamire, hogy túl sok nem szeretnék abban is benne lenni, vagy nem szoktál te nemet mondani?
Nem szoktam nemet mondani. Eddig láthatatlanban mindenre igent mondtam, hogyha egy rendező szeretett volna velem dolgozni, de volt egy helyzet, amikor csalódás volt. És akkor én azt mondtam magamban, hogy jó, akkor eddig így volt, ettől arrafele tudni szeretném, hogy melyik szerepre, melyik darabra, hogy belemegyek, vagy nem megyek bele. Pont az interaktív előtt volt az, hogy megkérdeztem, milyen darab, miről szól, milyen szerepet ajánlanak benne, és akkor erre mondtam igent.
Mi a titkod, hogy olyan jól tartod magad, hogy teljesen kortalan vagy, és hogy ennyi energiád van, mert hogy nem csak az, hogy hihetetlenül jól nézel ki, hanem, hogy tele is vagy energiával, és van egy titkod, hogy konzerválod magad idézőjelben, hogy tudod ezt ilyen jól csinálni, vagy ez alkatkérdés?
Szerintem alkatkérdés, mert én nagyon sokat nem teszek. Persze lefogytam. Néhány évvel ezelőtt sok problémám volt, ilyen egészségi, meg mindenféle. Aztán rájöttem, hogy a túlsúly az hozzájárult ehhez. És akkor így egy jó év alatt leadtam 16 kilót, és azóta ragyogóan érzem magam. Tudok mozogni, hajolni, addig, ha a függönyt fel kellett rakjam, majd leszédültem a létráról, meg ehhez hasonlók most... Az este Józsi, az egyik műszakos. Ugye hát a hegedűs a háztetőmben, nem tudom hány lépcsőn mászok fel a képkeretbe, ahol a Zeitel nagymamát játszom, és a Józsi, akik kihúzzák ezt a keretes ágyat, megkértem, hogy amikor jövök le a lépcsőről, olyan a ruhám, hogy ilyen uszája van meg mindenféle, hogy fogja már meg, hogy ne bonyolódjak bele a lépcsőn, és tudjak leszállni, és akkor pont az este mondta, hát Kati néni úgy jön le a lépcsőről, mint egy 20 éves, mondom, köszönöm, Józsi meg van tartva.
De igen. Kati néni mint egy 20 éves úgy mozog. Úgyhogy én kitartást kívánok neked, és további nagyon-nagyon nagy sikereket, és azt, hogy csak olyan emberekkel találkozzál, akikkel szívesen dolgozol, és olyan szövegekkel, amiket szívesen olvasol és játszol.
Még volt egy meglepetés most az utóbbi időben, a Mizantrópban. Az Arsinoére osztottak ki. Hát mondom, álljon meg a menet. Hát hogy van ez, hogy a főszereplőnőnek én vagyok az ellenpárja 74 évesen? Ezért ez egy kicsit fura. Mondta Szárdár, hogy nem, hát ő ezt így képzelte el. Azt is szívesen csinálom. És hogy ez az utolsó 10 évem, ez eddig tényleg sok örömet hozott nekem.
Nekünk is.
Köszönöm szépen.
Méhes Kati színművésszel beszélgettünk, aki 50 éve a Szatmári Haraggyőr Társulat tagja. 50 év rengeteg szerepet, történetet, szakmai és emberi kapcsolatot jelent, ebben a műsorban csak néhányat tudtunk említeni. Méhes Kati Erdély legaktívabb nyugdíjas színésznője. Legalább 20 évet lehazudhatna a korából, ezért biztos vagyok benne, hogy sok új szerepben lép még a nézők elé. Köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. Gergely Zsuzsa vagyok, viszont hallásra. We are searchlights, we can see in the dark. We are rockets pointed up at the stars. We are billions of beautiful hearts, and you sold us down the river too far. What about us? What about all the times you said you had the answer? To be solved. We are children that need to be loved. We were willing, we came when you called. But man, you fooled. So what about us? What about all the
about us? What about us? What about us? What about us?